Vége a hatósági üzemanyag árszabályozásnak, a központilag meghatározott alá esett a benzin és a gázolaj ára is. Veszélyben a romániai SMR telepítési terv, közbeszólt a politika, sérülékeny a szlovák energetikai rendszer, háború vagy hibrid támadás esetén. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A hatósági árnál olcsóbban lehet benzint és dízelt venni, ezért feleslegessé vált a szabályozás. A holtankoljak.hu június 22-i adatai szerint a 95-ös átlagára 583, a gázolai 602 forintra mérséklődött. A miniszterelnök június közepén jelentette be, hogy megszüntetik az árplafont, ám negatív piaci körülmények esetén készek hasonló intézkedés bevezetésére. A Magyar Ásványolaj Szövetség üdvözölte a kormány döntését. Grád Ottó főtitkár az Inforádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatósági árintézkedés több kisebb független töltőállomáson komoly veszteséget és ellátási problémát okozott. A riporter Ignát Márk.
A teljes szakma már jó ideje emlegette, hogy hosszú távon nem fenntartható a védett áras üzemanyag értékesítés rendszere. Természetesen a bevezetés időszakában ugye ezt megértette szinte valamennyi piaci szereplő, hiszen nagyon komoly áremelkedések voltak, ami normális, hogy kormányzati irányból lépéseket tesznek. Azonban azt a tényt, hogy gyakorlatilag 50%-kal emelkedett, sőt volt időszak, amikor még ennél komolyabb mértékben a kőolaj világpiaci ára és ezzel párhuzamosan azok a fontos termékjegyzések is, amelyek a hazai benzin és gázolaj árszabályozásra hatással vannak, ezt nem lehet adminisztratív úton meg nem történté tenni. Maga a rendszer nagyon sok problémát hozott a felszínre, egészen odáig eljutva, hogy maga az ellátás is egy-két időszakban kritikussá vált. Természetesen a stratégiai készletek felszabadításával valamilyen szinten az ellátás menedzselve lehetett, de óriási veszteségeket okozott mind a szakmának, mind pedig magának a stratégiai készletezésnek, mint tevékenységnek a készletek nem is egyszeri, hanem két alkalommal történő felszabadítása.
Ezeket a veszteségeket tudná valahogy konkretizálni? Ugye korábban arról beszéltek, hogy ha hosszú távon megy ez az intézkedés, akkor a kiskutak bezárnak, nem lesz az üzemanyag töltőállomásokon üzemanyag.
Ketté kell választani a kérdést. Nézzük először az árak és a működés költségeinek fedezése kérdését. Ugye ez leginkább a kis töltőállomásokat érinti, hiszen náluk fajlagosan 1 liter üzemanyagra vetítetten nagyobbak a költségtételek, tehát azok a jogszabályban meghatározott és nem túl magas árrések, amit a kiskereskedelmi tevékenységre, illetve a nagykereskedelemre a jogszabály meghatározott, nem voltak elegendőek arra, hogy a költségeket fedezzék. Főleg ez a kiskutakra volt igaz, nem véletlen, hogy még mind a mai napig szó van arról, hogy lesznek töltőállomások, amelyek be fognak zárni, legalábbis ilyen nyilatkozatok voltak. Azok az árések, amelyeket meghatározott a jogszabály, semmiképpen nem nyújtottak fedezetet a költségekre, arról már nem is beszélve, hogy bármiféle nyereséget a tevékenységhez nem tartalmazott.
Na most akkor gyakorlatilag, bocsássom meg, csak hogy jól értem, most gyakorlatilag azt mondja, hogy a védett üzemanyagárat ezek a családi vállalkozások finanszírozták?
Igen, ki lehet azt mondani, hogy annyi nyereség tartama, vagy annyi töblete, tehát az árrés nem volt elegendő a költségeikre, tehát igen, átmeneti időszakban, ezekben a hetekben, hónapokban számukra nem hogy nyereséget, hanem veszteséget okozott a töltőállomások üzemeltetése.
Ebben az időszakban volt olyan hely az országban, ahol elfogyott az üzemanyag?
Több helyen is volt, és elsősorban a vidéki kiskutak voltak ilyen szempontból érintettek, hiszen náluk főleg a bevezetés időszakában lényegesen megnőtt a forgalom az első időszakban, hiszen azok a vállalkozások, és elsősorban mezőgazdasági vállalkozások, amelyek az adott térségben működtek, ezek természetesen a kedvező áru üzemanyagból minél nagyobb mennyiséget igyekeztek megvásárolni, akár tartalékolási szempontból, hiszen senki nem tudta, hogy mit fog hozni a következő időszak, meddig maradt fönn esetlegesen ez a védett áras jogszabály. Tehát ezeknél a töltőállomásoknál volt a leginkább problémás az, hogy a megnövekedett forgalom mellett a beszerzések sem történhettek meg, hiszen ezek a töltőállomások elsősorban független kisebb importőröktől, piaci nagykereskedőktől vásárolták az üzemanyagot, akik számára megszűnt az import lehetősége pont a nagykereskedelmi ár szabályozása okán, hiszen veszteséggel ezek a nagykereskedők sem hoztak be. Az egész piaci szállítási útvonalak átalakultak, és ugye a nagy piaci szereplőkhöz kellett, hogy átszerződjenek ezek a vállalkozások. Ebben az időszakban, amíg ezek az új szerződések életbe nem léptek, bizony komoly problémáik voltak.
Most, hogy kimegy a védettár, milyen piaci folyamatokra számít?
Mindenképp folyamatosan figyelemmel kell kísérni az árváltozásokat. Egy biztos, hogy, és itt megint ketté kell választani a kérdést. Abban a pillanatban, hogy normál piaci működés feltételei megteremtődnek, az import lehetősége újból működőképessé válik, ami szintén nagyon fontos, hiszen azt tudni kell, hogy normál piaci működés mellett a hazai ellátás, főleg gázolajból jelentős mértékben, mintegy 30%-os részarányban támaszkodik az importforrásból beérkező üzemanyag mennyiségekre. Tehát ezeket az import vonalakat újra fel kell építeni, ezeknek be kell lépnie, mert csak ez tudja biztosítani azt, hogy folyamatosan el legyen látva elegendő mennyiség benzinnel és gázolajjal a kiskereskedelmi hálózat. A másik oldalon, ugye nézve a több mint 2000 töltőállomás működésének lehetőségeit, abban a pillanatban, ahogy megszűnik az árszabályozás, újból a teljes volumenre tudják alkalmazni a piaci árat. Tehát a piac nagyon gyorsan vissza fogja magát szabályozni, és én azt gondolom, hogy tartósan a védett szintje, tehát a gázolaj 615, illetve a benzin 595 forintos literenkénti ára alatt lesznek az átlagárak a töltőállomásokon. Természetesen vissza fog az térni, ami a múltban a normál piaci működés során természetes, hogy komoly
különbség
lehet töltőállomások között, de ez a normál, ez, hiszen a költségek is másképp alakulnak mondjuk egy autópályás kúton.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A bukaresti politikai válság a román atomenergetikai tervekre is hatással lehet, írta az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítványnak készített tanulmányában Pataki István. A Maszol.ro főszerkesztő helyettese szerint a politikai csatározások miatt veszélybe kerülhet Európa első amerikai gyártású moduláris atomreaktor építési terve. A kritikusok elsősorban a magas bekerülési költség miatt kezdték ellenezni az SMR technológiát, mondván, hogy Románia ezen hosszú távon megtérülő beruházás mellett is jelentős költségvetési hiánnyal bír. A részletekről Pataki Istvánt hallják.
A Románia mindenképpen megpróbál egy fontos szereplő lenni a térségben. Ugye itt gondoljunk csak arra, hogy a Fekete-tengerben ugye nagy mennyiségű gáz lelőhelyre találtak, és ennek a kitermelése is elkezdődik, valószínűleg már jövő évtől. Ez is egy fontos kérdés. Ugyanakkor az atomenergia egy másik fontos része a román energiapolitikának. Itt talán közismert Magyarországon is a csernobodai atomerőmű. Ennek a fejlesztése, további fejlesztése kezdődött el, a hármas blokkot felújítják, illetve egy újabb blokk épül, a négyes blokk. Ez egyebek mellett amerikai technológia is van benne, de egyébként francia és kanadai is, és emellett egy fontos szereplője lesz a román energiapolitikának, vagy talán egy érdekes szereplője, a kis moduláris reaktor. Több ilyet is terveznek Romániában, de egyelőre egy ilyenről van szó, ez Doicesten épül, ez Bukaresthez van közel, Dél-Romániában. Hogyha ez megépül, 2033-34-re válhat működőképessé, akkor Romániának az energiarendszere az lényegesen megnő, fontos. Itt még egyszer azért kiemelni a csernobodai 3-as és 4-es blokkot, ez 1400 megawatt stabil kapacitást adna hozzá, a termeléshez, ami a nemzeti villamosenergia fogyasztás több mint 10%-ának felelne meg, és ez erősítené ugye Románia pozíciát regionális energia exportőrként is. Ami a mini atomerőművet illeti, ugye közkedvelt nevén talán így ismertek ezek a kis moduláris reaktorok. Itt elsősorban azért politikáról van szó, vagy politikáról is szó van, geopolitikáról is szó van, ugye ez egy amerikai projekt, az ötlet még 2021-ből származik, és igazából a román-amerikai kapcsolatoknak egy fontos mozzanata, hogy Románia igazából elsőként Európában megvalósítja ezt a technológiájú mini atomreaktort, ami pedig a válságot, a politikai válságot és ennek a befolyását illeti a történetre, az az, hogy ugye a két nagy kormányzó párt, amelyik az utóbbi 10 hónapban együtt vitte a kormányzást, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt szakított, ezért is van most Romániában egy kormányválság, ügyvivő kormány van, a legnagyobb párt, a Szociáldemokrata Párt kilépett a kormányból, és hát természetesen egyáltalán nem ez volt a vita lényege, de ebben a kérdésben is van egy lényeges szemléletbeli különbség. A Szociáldemokrata Pártnak a volt energiaügyi minisztere, az határozottan kiáll a mini atomerőmű, tehát a kis moduláris reaktor építése mellett, hogy ez fontos elsősorban az amerikai kapcsolat miatt, és elsősorban a Donald Trump féle adminisztrációval való kapcsolat miatt is. Ugyanakkor Ilja Bolozsán, az ügyvivő miniszterelnök, akit egy bizalmatlansági indítvánnyal ugye megbuktattak, de hát az új kormány beiktatásáig még ő viszi a kabinet vezetését. Ő azon a véleményen van, hogy azért ezt át kell gondolni, hiszen itt a beruházás értéke meghaladja 7-8 milliárd eurót, és az üzembehelyezése ugye, mint korábban említettem, 2030 után várható, tehát hogy itt át kell gondolni, hogy ez egyáltalán megéri-e Romániának most, amikor, és akkor itt jutunk el a második válságig, hiszen Románia egy komoly deficit válságban van, komoly költségvetési hiányt kell lefaragnia, ezért megszorítások vannak, a gazdaság fejlődése is megtorpant, így aztán az országnak nem jön jól ez a lényeges nagy mennyiségű kiadás, ugye 7-8 milliárd euróról beszélünk, szóval itt van egy vita, egy politikai vita, amelynek van egy gazdasági vetülete is a román hatalomban.
A jelenlegi tervek szerint pusztán költségvetési forrásból termelni ki ezt a 7-8 milliárd eurót, vagy lenne ebben valami fajta amerikai vagy akár európai fejlesztési banki kölcsön is?
Igen, elsősorban amerikai kölcsön van benne, de azért alapvetően nagy részt ezt, főleg az elkövetkezőkben, ezt már román pénzből kellene kitermelni, úgyhogy mindenképpen ez a költségvetést is terhelni a következő években. Tehát az eladósodottság is nagyon nagy Romániának amúgy, tehát az sem egy remek dolog, hogy ilyen helyzetben, hogy kölcsön ne elépül, vagy hogy részben kölcsön elépül.
Hol tartanak az előkészületek? A törvényi szabályozás szintjén? Vagy tulajdonképpen elvi szinten mozog ez a beruházás, az SMR beruházás?
Nem, 2026 februárjában született meg a végleges beruházási döntés, tehát ez már megvan, így gyakorlatilag a projekt most már a megvalósítási szakaszba lépett. Lezárultak az előzetes műszaki, környezeti vizsgálatok, a telephelyet, az illetékes hatóságok, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is értékelte, az Európai Bizottságból is van már egy rábólintás ezzel kapcsolatban, úgyhogy gyakorlatilag most már az építés kezdődik el.
Milyen az atomenergia megítélése Romániában? Támogatja a lakosság például ezt a fejlesztést is?
Különösebb vita a lakosság körében, vagy akár felmérés ezzel kapcsolatban nem volt, de az atomenergia az általában, az atomenergia fontossága az nem képezi vitatárgyát a román politikában. Ismétlem, itt inkább most is a kiadásokról van elsősorban szó, de például a csernobodai fejlesztést azt minden politikai párt egyértelműen támogatja, de az, hogy az atomenergia rendkívül fontos, az nem volt kérdés, és Románia mindig azon az oldalon állt, az Európai Unióban is azoknak az oldalán, akik az atomenergia használatát, fontosságát, fejlesztését támogatták.
Ezek a moduláris erőművek, a tervezett blokkok megvalósulnak, akkor az ország villamosenergia igényének nagyjából hányad részét elégíthetné ki?
Hát ez azért egy kis arány, tehát itt azért mondtam az előbb, az Csernobodai atomerővel együtt jelent egy 10%-ot, tehát itt inkább arról van szó, hogy a mondjuk a szélenergiát váltja ki, azért itt nem, ez esetben nem beszéltünk egy óriási kapacitásról, itt az energia, atomenergia kérdésben Romániában azért a döntő az a Csernobodai atomerőmű. És így itt egyelőre egy ilyen kis moduláris reaktorról van szó, hogy aztán a továbbiak épülnek-e vagy nem, azt majd meglátjuk, de igazából itt ennek a jelentősége az az, hogy egyfajta precedens teremt Európában, és véletlenül ezáltal majd figyelik is, meg hát más ország is példát vehet adott esetben, ugye azért tervek már más országokban vannak, ugye Magyarországon is van egy ilyen elképzelés.
A beszélgetésben említette, hogy Románia földgáz területén is erősít, nem csoda, hiszen a Neptun Deep földgázmezőn hamarosan megkezdődik a kitermelés, évi akár 8 milliárd köbmétert is felszínre hozhatnak. Tudható az, hogy ezt a 8 milliárd köbmétert kinek és milyen mennyiségben adja el majd Románia, pontosabban az érintett cégek?
Nem, egyelőre ezt nem lehet tudni, annyi tudható, hogy elsősorban azért a belső fogyasztást kívánják fedezni vele, de nyilván lesz export is. Ezzel kapcsolatban is egyébként a politikai viták váratok, éppen most van egy olyan ügy, amikor az AUR egy tulajdonképpen egy álhírt, az AUR ugye ez az ultranacionalista ellenzéki párt, egy álhírt terjeszt az RMDS-ről, miszerint az RMDS Magyarországról kapott utasítást arra, hogy a most éppen beiktatásra váró új kormányt elutasítsa. Ugye ez az új kormány, ez egy olyan kormány, amelyet ugyan az AUR nem támogat, de igazából lecserélni azt a Bolozsán kormányt, amelyet az AUR párt rendkívüli módon ellenzett. Na most itt ennek van egy olyan kitétele is ennek a támadásnak, hogy ugye az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter állítólag megegyezett Illié Bolozsánnal már a gáz megvásárlásáról, de természetesen az az egész egy óriási álhír, ezt Kelemen Hunor, az RMDS elnöke is kijelentette. Tehát ez egy egyértelmű manipuláció és RMDS ellenes támadás. Csak azt akarom mondani, hogy ugye még nem tartunk ott, hogy egy ilyen megállapodás szülessen a magyar és a román állam között, hiszen Magyarország is érdekelt lenne a vásárlásban, de már is támadja az ultranacionalista ellenzék, már is támad egy ilyen megegyezés, úgyhogy erőteljes viták láthatók, de én azt gondolom, hogy Romániának is érdeke, hogy ez az export része is működjön majd a Neptun Deep-en talált gázmennyiségnek.
Kik még a vevőjelöltek Magyarországon kívül?
Erről konkrétumokat még nem lehet tudni. Tehát erről még nincsenek információk. Tehát érdeklődők vannak ugye Európában, de egyelőre még nincs. Németország például, de egyelőre még nincsen konkrétum.
Pataki Istvánt a maszol.ro főszerkesztő helyettesét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A szlovák energetikai rendszer jelenlegi felépítése háború vagy hibrid támadás esetén komoly kockázatot jelent, állítja a Greenpeace Szlovákia legújabb elemzésében. A szervezet szerint az ukrajnai háború tapasztalatai azt mutatják, a több ezer kisebb, egymástól független energiaforrásból álló rendszer ellenállóbb lehet, mint az, amely néhány nagy erőműre épül. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Greenpeace a megosztott energiaforrásokat nehezebb támadni című elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagy erőművek, az elosztóállomások és a nagy feszültségű hálózat kulcsfontosságú pontjai háborús helyzetben elsődleges célpontokká válhatnak. Dorota Oswaldová, a Greenpeace Szlovákia energiakampányának koordinátora szerint Ukrajna az elmúlt évtizedek legnagyobb valós energetikai biztonsági próbája lett Európában. Tapasztalatai azt mutatják, hogy ha az energiatermelés néhány helyszínre koncentrálódik, egyetlen sikeres támadás is országos következményekkel járhat. Megsérülhet az átviteli hálózat, megszakadhat a lakosság áramellátása, és hosszú áramszünetek alakulhatnak ki. A szervezet adatai szerint az orosz invázió kezdete óta Ukrajna jelentős részben elvesztette energiatermelő kapacitását. A legnagyobb károk a hagyományos szén, gáz és hőerőműveket, valamint a nagy feszültségű infrastruktúrát órát érték. Ezek helyreállítása hosszú időt vehet igénybe, mivel a sérült berendezések gyakran speciálisak, drágák és háborús körülmények között nehezen pótolhatók. A Greenpeace szerint Szlovákia jelenleg továbbra is erősen központosított energiatermelési modellre támaszkodik. A szervezet bírálja, hogy a kormány növelné a gázfüggőséget, új nagykapacitású atomerőmű építését tervezi, miközben szerintük akadályozza a megújuló energiaforrások gyorsabb terjedését. A civil szervezet úgy véli, az energetikai beruházásokat már nem csak gazdasági és környezetvédelmi szempontból kell értékelni, hanem nemzetbiztonsági kérdésként is. Az energetika már nem csupán az árakról és a kibocsátásokról szól, az állam biztonságának kérdésévé vált, mondta Oswaldová. Hozzátette, minden új energiaforrás esetében vizsgálni kellene azt is, hogy válsághelyzetben mekkora kockázatot jelent a termelés túlzott koncentrációja. A Greenpeace szerint az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a decentralizált, kisebb megújuló energiaforrásokra épülő rendszerek ellenállóbbak lehetnek, különösen az épületekre telepített napelemes rendszerek bizonyultak hasznosnak, ha akkumulátoros energiatárolókkal is kiegészítették őket. Ezek a megoldások segíthetik az áramellátás és a kritikus infrastruktúra gyorsabb helyreállítását. A szervezet ezért azt javasolja Szlovákiának, hogy energetikai stratégiájában nagyobb szerepet kapjon a decentralizált megújuló energia, az energiatárolás és az energiahatékonyság javítása. Emellett szerintük a kórházaknak, vízműveknek és más létfontosságú intézményeknek is nagyobb önállóságot kellene biztosítani, arra az esetre, ha a központi hálózat kiesne.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!